Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért is, hálásak vagyunk a te szavadért, igédért, ezért a drága gyülekezetért, és köszönjük, hogy ezen a mai délelőttön is szeretnél hozzánk szólni, és olyan jó látni, hogy emberek életében te munkálkodsz, olyan jó, hogy valósággá válik az ige, és olyan jó, hogy emberek elkezdik hozzád igazítani az életüket. Adunk, hogy ezen a mai délelőttön is egészen a szívünkig hatoljon mindaz, amit hallunk, és adunk, hogy életünket valóban hozzád szabhassuk, igazíthassuk, hogy azon az úton járhassunk, amely előtted kedves, és amely a te szíved szerint való. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk a Példabeszédek könyvének 31. fejezetében, a 10. verstől a 31. versig a következőképpen. Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lemvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, ővet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen.
Isten tiszteletünk rendhagyó alkalom, ahogy az elején már említettem, hiszen évente egyszer tartunk úgy, azt jelenti, hogy mindig az előző esztendőben megkeresztelt gyermekeket és családjukat meghívjuk az Isten tiszteletre, és a szülők, keresztszülők által tett fogadalmukat megerősítjük egy-egy igével. Hiszen olyan komoly fogadalmat tettek itt az édesanyák, édesapák, keresztszülők, ahogy említettem már az Isten tisztelet elején, ilyen kérdések, hogy hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy egyetemes anyaszent egyházat? Föltesszük a kérdést, hogy hisztek-e? És bevallom őszintén, legalábbis az én szolgálatom alatt még nem volt olyan, aki ezeknél a kérdéseknél ne azt mondta volna, hogy hiszek. Aztán olyan másik fontos kérdés, hogy akarjátok-e, hogy ez a drága gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermek és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Még nem volt olyan szülő, keresztülő, aki erre a kérdésre ne azt válaszolta volna, hogy akarjuk. Vagy a harmadik fontos kérdés, vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztény növekedéséről? Vállaljátok-e? És még nem volt olyan a szolgálatom alatt, aki ne vállalta volna.
Hiszek-e, hisztek-e, akarjátok-e, vállaljátok-e? Fontos kérdések, amelyekre mind-mind azt válaszolták, hogy hiszek, akarjuk, vállaljuk. De valahogy mégis, mintha nem úgy történne. Mint hogyha sokak számára csak külsőség lenne ez a kérdés. És ez a fogadalom pedig nem csupán a gyülekezetnek, hanem Istennek tett fogadalom, ezért is van különösen nagy súlya a kérdéseknek, a válaszoknak és az ígéreteknek. Mert Isten az ígéreteinket, vállalásainkat komolyan veszi, de számon is kéri. Nekünk pedig, mint gyülekezetnek, felelősségünk van ezekért a drága gyermekekért, családokért imádkozni, feladatunk őket ide szeretni a gyülekezet közösségébe, feladatunk példát mutatni, és vágyat ébreszteni bennük a gyülekezet közösségébe, vágyat ébreszteni, hogy szeretettel várjuk és fogadjuk őket mindig. Minden ilyen keresztelés vasárnapján különböző témákat veszünk elő, melyek a családról, a gyermekekről, a szülőkről szólnak. Így hallhattunk például a tavalyi esztendőben arról, melyet a gyülekezetünk honlapjáról érdemes meghallgatni, érdemes elolvasni, hiszen mindig van aktualitása ezeknek a témáknak. A tavalyi esztendőben arról hallhattunk családi tudnivaló címen, hogy milyen a biblikus feleség, férj, édesanya, édesapa, a nevelt és neveletlen gyermek, hogy hogyan lehet igazán békesség a családban. Előtte pedig a férji-feleségi szerepekről, a gyermekek neveléséről, mint a szülői feladatról hallhattunk 2018-ban. Azt gondolom, ebben a felzaklatott nemi és egzisztenciális identitást kereső világunkban különösen fontos tudnunk és tájékozódnunk arról, hogy mi a Bibliának a tanítása a nemi, a család, a házasság, a nevelés kérdéséről. A mindenkori legjobb tájékozódási pont az a Biblia, hiszen Isten, aki megteremtette az embert, az utódlásnak a lehetőségét, sőt feladatul bízta, amikor azt olvashatjuk a kultúrparancsba, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Isten nem csak megteremtette az embert, nem csak az utódlás lehetőségét alkotta meg, hanem a házasságot is, akkor ő hogyne tudná biztos útmutatását adni abban, hogy hogyan kell ezekben a témákban világosan látni. Mert ő tud igazán jó tanácsokkal ellátni. Ezért nyúlunk ezen a mai Isten tiszteletünkön is egy olyan szép, de nehéz témához, mint az asszonyokhoz. És bevallom nektek őszintén, kicsit furcsáltam is, amikor decemberben a gyülekezetünk egy szűk körével összeállítottuk a 2020-as esztendő témáit, és a mai vasárnapra valaki bedobta, hogy a derékasszony dicsérete, akkor számomra furcsa volt először, hogy férfi létemre beszéljek az asszonyokról, ráadásul derékasszonyokról. De aztán rá kellett jönnöm, hogy nem nekem kell magamból minden tudást összeszedve kicsikarni valami okosat, hanem meg kell nézni, hogy mit mond Isten a derékasszonyokról. Meg hát bevallom őszintén, hogy van nekem is egy derék drága feleségem. Na most, ha az ő példáját veszem mintául, akkor talán könnyebb helyzetben is vagyok. De egyszerűbb, hogyha megnézem a Bibliát, megnézem a Szentírást, hogy mit tanít Isten igéje a derékasszonyokról. És így lesz ezen a mai Isten tiszteletünkön ez a téma a példabeszédek könyve alapján, a derékasszony dicsérete. Azt előre kell bocsátanom, hogy a bibliai látás ebben a kérdésben és a világban megfogalmazott elvárások, követelmények, megfelelések egyre inkább, mint az olló, nyílnak szét. Félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy a világ, amely folyamatosan változik, ne igazodjunk bizonyos értelemben az adott kihívásokhoz, de az biztos, hogy egyre távolabb kerül a bibliai szemlélet és a világban támasztott elvárások egymástól. Le kell az elején azt is, aki ismer, tudja, hogy miről beszélek, le kell az elején azt is szögezni, hogy nagyon sok alkalommal illetem nagyon erős kritikákkal a férfiakat, és meg vagyok győződve arról, hogy kevés férfi van a helyén, de ezen a mai alkalmon az asszonyok lesznek nagy részt előttünk minden pozitív és negatív példáival. Ez természetesen nem azt jelenti, és itt hadd húzzam alá, kedves férfi testvérek, ez nem azt jelenti, hogy szíthatjuk, bírálhatjuk, kritizálhatjuk a hölgyeket, és az orruk alá dörgölhetjük mindazt, amit esetleg itt hallottunk negatívumként. Mindig arról az oldalról közelítsük meg mi férfiak, hogy mindent megteszek-e a másikért. Mindent megteszek-e a feleségemért. Mindent megteszek-e azért, akit Isten mellém adott. Hogy mindent, amit hiányként szóvá teszek esetleg, az nem az én hiányom és nem az én mulasztásom. A hallottak ne a kritika hangját erősítsék, hanem bennünk, férfiakban indítson el kérdéseket, hogy boldog-e mellettem a feleségem, hogy megteszek-e mindent, hogy boldog és kiegyensúlyozott legyen, vagy csak mindig az elvárásaimat közlöm felé. Ha elvárás van bennem, akkor nagyon rossz az irány. Szóval incsen csendes figyelmeztetésre bennünket, férfiakat, mindaz, amit hallunk, benneteket, drága hölgyek, asszonyok, feleségek, édesanyák, tereljen az ige útjára, és ne engedjetek a világ leküzdhetetlen elvárásainak. Engedjétek meg, hogy azzal a hatalmas alapigazsággal kezdjem, amit mindjárt az elején mond az ige, azt olvashatjuk, derék asszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Nem akarom szembeállítani egymással, és nem akarok kompromitálni, sőt, távon álljon tőlem, hogy általánosítsak, de amit a mai világban sokszor tapasztalunk, vagy hétvégente látunk a város utcáin, azért az arról beszél, hogy ezek az igaz gyöngyök, mintha kifordultak volna önmagukból. Ne értsétek félre, természetesen nagyon sok ilyet látunk férfiakból is, de ahogy említettem, ma a hölgyekre koncentrálunk. És nyilván nem penge élére szeretném állítani a hölgyeket, hanem éppen arról szeretnék beszélni, hogy amit tapasztalunk a világban, az az irány nagyon-nagyon nem jó, és nem vezet jóra. És nem szapulni szeretném a hölgyeket, hanem rámutatni arra, hogy a Biblia milyen hatalmas kincsnek látja őket. És ezt kell aláhúzni, hogy a Biblia, a Szentírás, Isten hatalmas kincsként tekint a hölgyekre. Azonban a sátán teljesen tönkre akarja tenni őket is. Kivetkőztetni önmagukból, nem azt az értéket sugározzák, amiről a Szentírás beszél. És ma azzal szembesülünk, hogy a sátán nagyon-nagyon összekavarta a nemi dolgokat, kifordította a női és a férfi nemeket. Valami rettenetes dolgokat látunk, tapasztalunk, és azt gondolom, hogy a legtöbb jóérzésű ember azt mondja, hogy valami nagyon kisiklott a nemek, a nők és a férfiak életében egyaránt. De milyen jó, hogy ennek a helyreállításáról is beszél a Szentírás. Na de menjünk szépen sorba. Azt mondja a Biblia, derék asszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Utána néztem, hogy milyen áron vannak igaz gyöngyök a világban, és bevallom őszintén, lehidaltam. Még jó, hogy a feleségemnek ilyen nagyon komoly igényei nincsenek. Na férfiak, nekünk aztán pedig lehet a pénztárcánkba nyúlni. Egészen a mélyére. Tudnilik, kedves testvérek, egy ilyen gyönyörű fülbe való, amit itt látunk, ez csupán egy-egy gyöngy, ez 19.900, 19.950 dollárba kerül, azaz több mint 6 millió forintba, gondoljatok bele. Több mint 6 millió forintba. Egy ilyen gyönyörű nyakék már majdnem 120 ezer dollár, azaz 37 millió forint. És utána néztem, hogy jelenleg mennyibe kerül a világ legdrágább igaz gyöngye. A Fülöp-szigeteken talált 34 kilós igaz gyöngyöt 2006-ban találta egy halász, amely 100 millió dollár, azaz 31 milliárd forintba kerül. Ennek ellenére, pedig gondoljatok bele, azért ez már egy rettenetes összeg, 31 milliárd forint, ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy egy drága asszonynak az értéke sokkal nagyobb, mint a legdrágább igaz gyöngynek. Miért? Mert tudjátok, és kedves férfiak, hadd helyezem ezt nagyon a szívetekre, mert tudjátok, egy drága asszony, egy drága hitves, egy drága édesanya, az megfizethetetlen. Megfizethetetlen. Azt nem lehet pénzben mérni, csak értékben. És mi magyarok érezzük a különbséget, nem lehet pénzben mérni a hölgyet, hanem értékben. Az értéke pedig felbecsülhetetlen. Kedves férfiak, úgy tekintsetek a feleségeitekre, mint egy felbecsülhetetlen értékre, nem pedig egy megfizethető árura. Egy drága feleség, egy drága édesanya felbecsülhetetlen. De miért is felbecsülhetetlen? Miért is értékes? Azt gondolom, ez a legfontosabb kérdés, hogy miért felbecsülhetetlen értékű egy drága asszony. Tudjátok, nekünk férfiaknak nagyon meg kell becsülnünk a feleségünket, gyermekeink, édesanyját, mert mindennél értékesebbek és felbecsülhetetlenebbek számunkra, férfiak számára. És az nagyon szomorú, hogy sok férfi nem becsüli a feleségét, hogy sok férfi tárgynak tekinti, élősködik rajta, kihasználja, és számára csak addig érték, amíg haszon van belőle. Pedig olyan szépen jellemzi a Biblia az értékes asszonyokat. Azt mondja, és akkor szedjük össze, azt mondja, ura szívből bízik benne. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Jókedvűen dolgozik kezével. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének. Éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót. Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Erő és méltóság árad róla. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Hosszú lenne végigmenni minden egyes jellemzésen, de néhányat azért hadd emeljek ki ezekből, hadd bátorítsalak benneteket, hogy beszélgessetek ezekről otthon. És hogyha van bármilyen hiány, van bármilyen mulasztás, akkor beszéljétek meg, és kérjétek Istent, hogy újítsa meg a kapcsolatotokat, újítsa meg a házasságotokat, és hogyha bármi nem úgy működik, akkor kérjétek őt, hogy állítsa helyre, hogy tegye rendbe. Mert ahogy említettem, Isten nem csak arról beszél, hogy értékes, mindennél értékesebb az asszony, a feleség, az édesanya, hanem hogyha van olyan, akinek a házassága megromlott, vagy van olyan, aki nem így tekint esetleg a feleségére, és nyugodtan fordítsuk meg a férjére, lehet kérni Istent, hogy állítsa helyre és tegye rendbe. Milyen nagy kincs egy házasságban, ahol teljes bizalom övezi a férj-feleség kapcsolatát, és ennek hiánya ellenkező példája, és hány példát látunk ennek az ellenkezőjéről, hogy hány házasságban, kapcsolatban nincs meg a bizalom. Egyrészt, mert okot ad egyik a másiknak, a másik pedig olyan mély féltékenység jellemez egy-egy embert, ami összetöri ezt a bizalmat. De jó annak a férfinek, de jó annak a férnek, aki teljes szívből tud bízni a feleségében, és milyen hálás lehet az a férj, akinek a felesége nem ad okot a bizalmatlanságra. Aztán milyen nagy kincs, amikor egy drága feleség a férj előmenetelén dolgozik, és mindenben támogatja, nem pedig a kárára van, és állandóan keresztbe tesz neki, vagy kisemmizi, vagy földbe döngöli. Hány házasságban, férj-feleség kapcsolatában inkább az a jellemző, amit itt látunk a képen, és a másik fejére nő, a nő. Mennyi dráma, mennyi drámai pillanat, és mennyi drámai pillanatot szereznek egymásnak, amikor hasznot húz egyik a másikból, amikor egy nő visszaél a női mi voltával, és ezzel sakban tartja a férfit, vagy a férjét. Aztán milyen nagy kincs, amikor a drága feleség házias az otthoni teendőket örömmel végzi, amikor, ahogy az ige mondja, jókedvűen dolgozik kezével, föl kell még éjjel, ételt ad háza népének, éjjel sem alszik el mécsese, ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a férj ne segíthetne be. Sőt, igenis helyt kell állnia az otthoni teendőkben, de drága kincs, amikor egy feleség tudja, hogy milyen feladatai vannak, és nem a világ által diktált óriási elvárásoknak kíván megfelelni. Mert ebben a világban van aztán követelmény, meg vannak ám elvárások. Érdekes arról a statisztikáról is beszélni, és ne értsétek félre, ezt most nem mind negatívumként mondom, hanem csak érdekes, hogy mennyit változott a világ. 100 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy összeházasodtak, aztán jöttek a gyermekek szépen sorba. Persze tudom, sokat változott a világ, ne értsétek félre, nem negatívumként mondom. És régen az volt a statisztika, hogy nagyjából olyan 20 éves korban már elkezdett szülni az édesanya vagy a feleség gyermekeket. Ma, a 21. században ez teljesen kitolódott, mert most már vannak tanulmányok, aztán van munkahely, aztán van egzisztencia, aztán van karrier, és mára az a statisztika van, hogy 35 éves korra teszik a gyermekek szülését a nőknél. Gondoljatok bele, ennyire kitolódott. Igen, nagyok az elvárások ebben a világban. És látom, kell a karrier, építik a karriert. És aztán az a tapasztalat, hogy mire mindent fölépítenek, addigra jobb esetben talán egy gyermeket vagy két gyermeket tudnak szülni. És ma vannak ilyen hangok, én ezt visszautasítom, és hogyha valakiben, esetleg hölgyben ilyen vélemény fogalmazódik meg felém, az nyugodtan hintse el, és vesse el magától, nem arról van szó, hogy a nő az azért van, hogy szüljön. Nem ezért van. De kétségtelen, hogy az utódlását azt a nő tudja megoldani. Erről is őszintén kell beszélni. Tehát én bevallom őszintén, hogy akkor, amikor a feleségemmel együtt benn voltunk a szülőszobán, az a mély együttérzés és mély irgalom volt, apás szülés volt mind a négy gyermekünknél, az a mély együttérzés és irgalom, fájdalom volt bennem, hogyha tehetném, akkor átvenném tőle. De nem tudom átvenni. Jelenleg az utódlás kérdését csak a nők tudják megoldani. Férfinak is van benne része, de az oroszlán részét az asszonyok viszik. Éppen ezért mi az asszonyokra nem úgy tekintünk, mint szülőgépekre, vagy szülőnőkre, de úgy tekintünk őrájuk, mint szülőkre. És érzitek a különbséget. És azért hadd jegyezzem meg, nagyon becsülve az asszonyokat, feleségeket, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb asszony sokkal, de sokkal többet dolgozik, mint a férfi, a férj. Erről meg vagyok győződve. Nem magamból indulok ki, mielőtt valaki félreértené, hanem általában. Általában, mert az asszony, gondoljatok bele, és ebben is nagyon sokat változott a világ, az asszony ugyanúgy eljár dolgozni, mint mi férfiak, ugyanúgy helyt áll napi 8-9-10 órában esetleg, vagy ki tudja, hogy hány bört húznak le szegényről a munkahelyén, ugyanúgy dolgozik napi 8 órában, aztán hazamegy, és helyt áll a gyermekek körül, és helyt áll az otthoni teendőkben, a háztartásban is. És hála legyen Istenért, hála legyen Istenek ezekért a drága feleségekért, és meg vagyok győződve, hogy nem csak a munkában viszik az oroszlán részt, hanem a fájdalmakban is, a terhekben is az oroszlán részt viszik. Én nekem bevallom őszintén, 13 évvel ezelőtt volt veseköve. És hát nem tudom, volt valakinek veseköve itt a gyülekezetben? Van, oké, van. Ráadásul férfi, a Gergő. Azt mondta az orvos, én nem tudom, hogy így van-e, de azt mondta az orvos, hogy a vesekőnek a megszülése, most így mondom, kipisilése, az olyan nagy fájdalommal jár, mint a szülés. Szülni még nem szültem, de vesekő már ment ki belőlem, hát azt még az ellenségemnek se kívánom. Rettenetes fájdalommal jár. És akkor tapasztaltam meg, amikor az orvosom mondta, hogy milyen a vesekő, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy le a kalappal az asszonyok előtt, akik tényleg szülnek. Rettenetes fájdalommal jár. Én emlékszem, de már nem tudom, hanyadik kő volt bennem, és elmentem az orvoshoz újra, és mondtam neki, hogy 24 óráig ugráltam. Egyszerűen nem tudtam már létezni. Ugráltam, leföl, lépcsőztem. Nem jött ki belőlem. Erre azt mondta az orvos, hogy szálljak fel a 7-es buszra. Azt gondoltam, hogy na lehet, hogy ez az orvos az, aki az Ecserin vette a diplomáját. Ilyen hülye tanácsot még az életemben nem hallottam. Aztán utána, de hát egy orvosra hallgat az ember, fölültem a 7-es buszra, és azok, akik ismerik Pestet, tudják, hogy a 7-es busz a Tököli úton jár, és abban az időben még macskaköves volt. És képzeljétek el, tényleg kijött belőlem. Kirázta belőlem a Tököli út. Hát az az orvos tudott valamit. De rettenetes, hogy milyen fájdalmakat éltem én át akkor abban az időszakban. És azóta becsülöm még inkább az asszonyokat, az édesanyákat, hogy micsoda fájdalmakat tudnak elhordozni, hogy micsoda magas az inger küszöbük, a fájdalom inger küszöbük. És tudjátok, amikor arról beszélek, hogy becsüljük a feleségünket, vagy az édesanyákat, a gyermekeink édesanyját, akkor erről beszélek. Hogy Isten micsoda terhet rakott rájuk, és milyen nagy türelemmel és szeretettel hordozzák. Türelemmel és szeretettel. Tudjátok, miért mondom ezt? Mert téged is a feleséged olyan nagy türelemmel és szeretettel hordoz. És lehet, hogy nehezebb téged elviselni, mint egy szülést, vagy egy vesekövet. Azért gondoljatok ebbe is bele, hogy drága feleségeink hogyan hordoznak bennünket. És hány nő, és azt gondolom, ezért hála illeti őket, de látjátok most itt a kontrasztot, amiről az elején beszéltem, és azt gondolom, hogy a különbség a szemmel látható. Tudnilik, hány nő azt gondolja, hogy ebben ki is merül az élet, és a legfontosabb, hogyha lapozunk tovább, akkor láthatjuk, szemmel látható a különbség, nem? Eléggé nagy a kontraszt. A felső sorban és most beszélek a magam generációjáról, a felső sorban a jövő édesanyái vannak. Jó kép, nem? Lehet, hogy nem is nevetni, hanem el kellene borzadni, hogy te jó ég. Ezek fogják fölnevelni a következő gyerek nemzedéket, aki a te meg az én nyugdíjamat fogja elvileg kitermelni. Jó, nem? Azért ezen érdemes elgondolkodni, hogy milyen nagy a kontraszt. És amiről a Biblia beszél, itt láthatjuk az alsó sorban. A derékasszony dicséretéről. Hát nem a felső sor dicséri a Biblia, az tuti, azt higgyétek el. Aztán milyen drága kincs az a feleség, aki nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Hát itt hadd mondjak el egy személyes élményemet, hogy mekkora különbség van a feleségem és közöttem. Hogy a feleségem az milyen gondoskodó asszony. Én lazán kiengedem a gyerekeimet egy szál pólóba, pulóverbe, még télen is. Én sokszor észbe se kapok, hogy te jó ég, hát ez a gyerek meg fog fázni. A feleségem, hát azt nem mondom, hogy túlöltözteti, de néha túlreagálja, de még mindig jobb. És milyen jó, hogy az a gondoskodó szeretet és törődés az megjelenik. Mi férfiak ilyen sokszor, vagy legalábbis én nagyon laza tudok lenni. Ó, hát nem fog megfázni. És a drága szerető feleségek pedig milyen nagy gondoskodással veszik körül a családot. Hogy gondoskodik rólunk, férfiakról, férjekről, a gyermekekről. És ebben a gondoskodásban, törődésben, szerető közeg megteremtésében fáradozik a feleség. Milyen nagy dolog ez. Mert tudjátok, lehet így is élni, lehet így is gondoskodni, csak oda tettem zárójelbe öngondoskodni, mert ez egy szerető öngondoskodás. És tudjátok, nagyon-nagyon sok, hát elnézést, hogy ilyen szót használok, de ez egy újkori jelenség, egy újkori szó, sok ilyen pláza cica van. Én nem is tudom, hogy hogy a fenébe tudják ilyen hosszú körmökkel az okostelefon nyomogatni. Nem olyan régen elmentünk a feleségemmel vásárolni, talán a H&M-be voltunk, egy hölgy volt, aki kiszolgált bennünket ott a pénztárnál, szerintem volt vagy 4 centis körme, de ilyen hegyes. Csak azt néztem, ámultam, bámultam, hogy hogy tudja a pénztár gépbe pötyögni a dolgokat. Hihetetlen. Nem, minthogyha baj lenne, ne értsék félre, főleg azoktól kérek bocsánatot, akiknek esetleg hosszú körmük van. Nem, ez nem probléma, nem baj. Csak csodálom, hogy milyen ügyesek. Csodálom, hogy milyen ügyesek. Én ezt nem tudnám, bevallom őszintén. Ilyen rövid, ollóval levágott körmökkel is alig bírom bepötyögni a dolgokat. Ők milyen ügyesek? Fantasztikus. És aztán megjelentek az ilyen úgynevezett pláza cicák, akik ilyen 0-24-ben, nyitástól zárásig ott vannak. És azt gondolják, hogy az élet az a vásárlásról szól, meg a költekezésről. Igen, vannak ilyenek is. Vannak ilyenek, akik, mint ahogy a bal alsó sarokban látjuk ezt a képet, jó háziasszony, nem? Olyan öröm ránézni, nem? Öröm ránézni. És lehet, hogy nála csak a kosztja rosszabb. Van ilyen is. Van ilyen is. És mielőtt félreértenék itt különösen az asszonyok, nem arról van szó, hogy ne lehetne vásárolni, nem arról van szó, hogy ne lehetne igényes a hölgy, hogy ne adjon magára, hogy ne legyen ápolt, meg szép. Nem erről van szó, de vannak, akiknek erről szól az életük. Erről szól az életük. Hogy plázákba járnak, hogy állandóan vásárolnak, a hiúság jellemzi az életüket, a másoknak való tetszés és tetszelgés, a külső cicoma is lehetne sorolni. Szerintem tudjátok, hogy miről beszélek, nem kell ezt hosszan ecsetelnem. Aki pedig nem tudja, az sajnos lehet, hogy nem is fogja érteni. Mert annyira el tudja vakítani az ilyen asszonyokat a hiúság és a világ. Ez nem az a derékasszony, akiről beszél a Biblia. És ne értsétek félre, asszonyok, nem arról van szó, hogy száműzni kell a nőket a konyhába. Nem erről van szó. Mert vannak, akik félreértik. Nem erről van szó. látom azt, hogy milyen nagy elvárás van ma a világban. A környezetünkben nagyon sok olyan házasság azért, mert ment tönkre, jómódú volt a család, megtehették, hogy a feleség otthon maradt, a férj meg ment dolgozni, és olyan jól keresett, hogy bőven megéltek a keresetből, ebből az egy keresetből. Aztán szépen jöttek a gyermekek, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, négy gyerek, és az asszony egyszerűen befordult a négy fal között. Ezt is nekünk férfiaknak látnunk kell, hogy nem lehet predestinálni mai világunkba, korunkba. Nem lehet predestinálni egy nőt, egy hölgyet, egy asszonyt, egy feleséget, egy édesanyát a ház falai közé. Különösen nem a konyhába. Nem lehet. De azt is látni kell, hogy nagyon-nagyon fölfordult ez a világ. Látjuk. És látjuk egyébként, hogy ilyen. És ezekről is őszintén kell beszélni. És aztán itt látjuk, az igében van egy ilyen mondat, hogy csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hát ma sokan a külsőségekre építenek, pedig ami igazán fontos és igazán becsülendő, az a szemnek láthatatlan. Az Isten félelem a legdrágább kincs, ami miatt felbecsülhetetlen értékké válik nem csak a nő, hanem a férfi is. Ha ez az Isten félelem párosul azokkal a tulajdonságokkal, amiket a felsorolt ige, amit felsorolt az ige, akkor páratlan és felbecsülhetetlen lesz a feleség, az édesanya. Tudnilik, azt olvashatjuk, és kedves férfiak, hadd helyezem nagyon-nagyon a szívetekre azt, amit most mondok. Van egy ilyen mondat. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Milyen szép ez a mondat. És mi férfiak nagyon keveset dicsérjük a feleségünket. Nagyon keveset. Pedig milyen szép ez a mondat, ami itt le van írva. Tulajdonképpen kiemeli az összes nő közül az ő hitvesét, feleségét. Azt mondja, sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Tudsz-e így tekinteni a feleségedre? Sok nő végez derék munkát, ez kétségtelen. De te felülmúlod mindegyiket, mert én így tekintek a feleségemre, és te is így tekints a feleségedre, drága férfi testvérem, hogy felülmúlja az összes nőt. És itt nem arról van szó, hogy hasonlítani kell egyiket a másikhoz, mert vannak olyan asszonyok, akiknek a takarítás, a vasalás, vagy a mosás, vagy a főzés a gyengéje. De ki tudod egészíteni őt? Vagy állandóan csak követelőzöl, hogy mi a gyengéje? Ki tudod őt egészíteni? Mert te olyan tökéletes vagy, nem? Olyan frankó csávó vagy. De az asszonyt azt illik kritizálni, meg állandóan hangsúlyozni a gyengeségeit. Na de te néztél már tükörbe, kedves férfi testvérem? Néztél? És tudod dicsérni a feleségedet így, ahogy dicséri az író? Azt mondja, sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlod mindegyiket. Igen. A derékmunka, amikor Isten félelemmel párosul, annak párja nem lesz. Nem lesz párja. Akkor lesz igazán felbecsülhetetlenül értékes. Drága asszonyok, drága feleségek és édesanyák, az elhangzottak alapján most már érthetitek, hogy miért nyílt szét annyira az az olló. Most már talán értitek, hogy milyen nagy a kontraszt a derékasszony dicsérete és a világban megkövetelt elvárás között. Ne támasszatok olyan követelményeket az asszonyokkal szemben, kedves férfiak, amelyeknek nem kell megfelelni, és ne legyenek ilyen jellegű elvárásaitok feléjük. Semmilyen szempontból, se külsőleg, se belsőleg. Nekünk nem elvárásaink vannak. Nekünk férfiaknak nem szabadnak elvárásainknak lenni. És ezt vegyétek nagyon komolyan. Mert tudjátok, hogyha így indulnak a házasságok, és erre épül a házasság, akkor az zátonyra fog futni. Zátonyra. Én emlékszem egy nőre, jártak hozzám jegyes oktatásra a vőlegényével, és a vőlegénynek volt egy ilyen elvárása, hogy az asszony az mindig tip-top legyen kívülről. És ezért mit csinált? Hogy nevezik? Fölpumpálta a száját, az ajkait. Teltebbé tette a cicieit, meg formásabbá alakította a popsiját, hogy tetszen a férjének. És tudjátok, olyan szomorú volt, erről végig beszélgettünk a jegyes oktatáson, illetve nem végig, de beszélgettünk a jegyes oktatáson erről, hogy erre nem épülhet. Hogy ne így tetszen a férjének. Mert jön majd egy másik, mert elkezd fonnyadni az asszony. Ez biztos. Öntözni kell az asszonyt. De megelégedettséggel, szeretettel, megbecsüléssel. Ez az igazi öntözése ennek a virágnak. Nem pedig az állandó elvárások. És a férfinek ez egy elvárás volt, hogy a felesége mindig tip-top nő legyen. De tudjátok, az ilyen emberek szokták lecserélni ezeket a tip-top nőket, mert egy idő után lehet, hogy a top 1, de egy idő után a top 10-be kerül. És a 10-es helyre fog kerülni. És mindig lesz olyan, aki a top 1-es lesz. Ilyenekre nem lehet építeni. És látjuk, hogy a világban ez az elvárás van. És látjuk, hogy ezért nyílt szét az olló. És milyen nagy kontraszt van a derékasszony dicsérete és a világban megkövetelt elvárások között. Ne támasszatok olyan követelményeket, amelyeknek nem tudnak megfelelni az asszonyok. De ti asszonyok, ne is akarjatok megfelelni az ilyen elvárásoknak. Keresztelés vasárnapján is az lett a legfontosabb üzenet, hogy az Istennel való élet, a vele való kapcsolat felbecsülhetetlen értéket teremt a házasságban, a férj-feleség gyermekek kapcsolatában. És így lehet igazi drága kincs a nő, az asszony, értékesebb minden igaz gyöngynél. És talán most már érthetitek, hogy felbecsülhetetlen ez a drága kincs, hogy nem ér fel azzal a 31 milliárd forintos igaz gyöngyel, mert nincs annál nagyobb kincs, amikor egy ilyen drága feleség lehet mellettünk, és hordoz el bennünket. Sokszor olyanok vagyunk, mint a vesekő, vagy a szülés, és mégis szeret bennünket. Ennél nagyobb drága kincs nem is lehet. Amen. Imádkozzunk. Uram, én szeretnék hálát adni az én drága feleségemért, és szeretnék mindig úgy tekinteni rá, mint egy felbecsülhetetlen drága kincsre. És olyan jó lenne, Urunk, hogyha mi férfiak így tudnánk tekinteni a társunkra, a házastársunkra, gyermekeink édesanyjára, egy felbecsülhetetlen drága kincsre. És kérünk azért, Urunk, hogy bennünket férfiakat is formáját. Szomorú, amit ebben a világban látunk. És szomorú az is, ahogy a férfiak, meg ahogy a nők is viselkednek. És olyan jó lenne, Urunk, hogyha egyre inkább életünk, nekünk férfiaknak és az asszonyoknak is az élete egyre inkább az igéhez igazodna. És akkor tényleg, amikor az a kérdés merül föl, hogy hol találhat derékasszonyt az ember, akkor tényleg drágább, mindennél drágább az ilyen asszony. A legdrágább, igaz gyönnél is értékesebb. Urunk, adj ilyen asszonyokat, minél többeket, és addurunk, hogy mi férfiak pedig megbecsülhessük őket. Amen.